Dalolj, Sion leánya, zengj éneket, Izrael! Örülj és ujjongj egész szívedből, Jeruzsálem leánya, elvette az Úr ítéletedet, elűzte ellenségedet. Izrael királya, az Úr közöttetek van, ne félj többé semmi rossztól. Azon a napon így szólnak majd Jeruzsálembe. Ne félj, Sion, ne lankadjon kezed, veled van az Úr, a te Istened, az erős szabadító. Örül majd neked nagy örömmel, újjáélesz szeretetével. Örül majd neked újongó örömmel, úgy, mintha ünnepet ülne. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen
hála. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve fölújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk Krisztus!
Kedves testvérek! A mai olvasmány a 12 kis próféta egyikének, Szofóniásnak a könyvéből való részlet. Az egész könyv összesen 3 fejezet, és ez a részlet a legvégéről való. Igazán nem is illik a próféta előző szavaihoz, amelyek a pusztulás képét rajzolták meg. Szofóniás működésének idején még 3 próféta hirdette Isten szavát abban az időben. Ez az időszak igen veszélyes volt Jeruzsálem és Júda országára. Az asszírok az északi országrészt, Izraelt már kifosztották, a lakóit fogságba hurcolták. Júda országa hűbérese lett a hatalmas birodalomnak. Ugyanakkor vakon bízott Isten segítségében. Azt gondolták, hogy Isten nem hagyhatja őket magukra, mert akkor ki fogja imádni Istent. Nem lesz népe, amely áldozatokkal tisztelje meg. Hát meg kell vallani, hogy ez eléggé pogány gondolkodásmód, még látszatra istenes viselkedésnek tűnik, mintha Isten függne az ember imádásától, vagy rászorulna az emberi áldozatokra. A másik 3 próféta közül Náhum és Habakuk jövendőlései csak az idegenekkel, a pogányokkal foglalkoznak. Pusztulásokat hirdetik, ezzel keltve bizalmat a zsidók lelkében. Szofóniás és a működését akkor kezdő Jeremiás viszont éppen a zsidók bukását jövendőli meg. Éles szavakkal beszél Szofóniás arról, hogy Júda országát és Jeruzsálemet kifosztják, és el is fogják törölni a föld színéről. Igaz, arról nem beszél, hogy az asszírok lesznek-e az elpusztítói, de félelmetes szavakkal emlegeti az Úr napját, ami el fog következni. Az a nap nem üdvöt, hanem ítéletet hoz Jeruzsálemre, de a többi népnek is pusztulás lesz a sorsa. Igen érdekes fejlődés látható az Úr napjának értelmezésében. A későbbiek során ugyanis már nem elsősorban Izrael népére értelmezték, hanem egyre inkább az egész világ megítélésének napjaként, vagyis a világítéletként az idők végén. Ugyanakkor emellett ott élt bennük az a remény is, hogy az ítélet által Isten a maga népét akarja üdvözíteni. Ebből növekedett ki aztán idők múltán az a felfogás, hogy a többi nép végső sorsa sem a pusztulás lesz, hanem ők is meghódolnak az élő Isten előtt, és így beteljesedik majd az Isten országa. Ennek értelmezésbeli fejlődésnek a magját láthatjuk abban, hogy míg Szofóniás a jövendeléseinek túlnyomó többségében a pusztulásról beszél, éppen a legvégén mégis Isten népének fölépüléséről szól, és a többi nép megmeneküléséről is. A ma hallott részlet éppen ennek a feléledésnek az örömét írja le, és adja elénk. A jövendőlés mélyén tehát az Isten irgalma és jósága rejlik, amely sem népét, sem az embert nem elpusztítani akarja, hanem életre vezetni. Az előző versekben egy felszólítás hangzik el Isten ajkáról, várj rám! Ebben nem csak biztatás, hanem ígéret is benfoglaltatik. Érdemes a népnek még a büntetést is elszenvednie, mert Isten ezt nem pusztító haraggal rója ki, hanem az igazság jogszerűségével. Ugyanakkor a büntetés egyáltalán nem szünteti meg a népe iránti szeretetét. Talán még az is a célja, hogy míg a büntetés idején elvonja önmagát népétől, ezzel fölcsigázza a vágyódását és szeretetét ura iránt. Megízlelteti vele, milyen az, amikor Isten eltávolodik tőle. Tapasztalja csak meg ennek a való távolságnak a hátrányát, hogy aztán igazán vágyakozzék ismét Isten szeretetében élni. Az ígéret pedig az, hogy nem lesz hiába való ez a vágyakozás és kérlelés. Ezért már előre beszél a próféta a megbocsátás idejéről. Azon a napon nem szégyenkezel, ígéri. A most hallott rész pedig éppen azt mutatja be, mi fog történni azon a napon. Az első két sor bátran nevezhetjük valamiféle diadalmi éneknek. Egyes magyarázók úgy is apostrofálják, hogy ez egy trónra lépési himnusz. Való igaz, hogy rokonságot mutat azokkal a zsoltárokkal, amelyek Istent, mint királyt magasztalják. Király az Úr, újjongjon a föld, örvendezzék a temérdek sziget, olvasjuk a 97. zsoltár első sorában. Hasonlóan biztat a 99. is. Király az Úr, reszkessenek a népek, a kerubok fölött trónul, rettegjen a föld. Szofóniás itt még be sem következett bukás és a büntetés utáni felemelkedést beszéli el, annak örömét hirdeti meg. Az örvendezés oka pedig az, hogy Isten mégis megőrzi a várost. Bár az ellenség le fogja rombolni, de ez csak a kövekre vonatkozik, és nem az Isten szeretetére és ragaszkodására. Az ugyanis változatlanul megmarad. A büntetés tehát nem elvetés, hanem nevelés, hiszen Isten a magáinak tartja a várost és a népet. Megjegyzendő, van olyan magyarázó is, aki az akkori jelenre vonatkoztatja ezeket az újongó sorokat. Azt mutatnák be ezek a sorok, hogy az ellenség, az asszírok azért nem tudták megtámadni Júda országát, mert Isten a maga királyi hatalmával megvédte Jeruzsálemet. Trónjára ült, és így az ellenség nem merészelt az országba lépni. Ám ennek a magyarázatnak nincs igazán alapja, mert akkor az előző sorokban miért jövendölt a próféta bukásról és kemény büntetésről? Az sem logikus, hogy a próféta előbb a távoli jövőt hirdetné meg, aztán beszélne a jelenről. Bátran mondhatjuk, hogy inkább az előző nézet a megfelelő magyarázat Szofóniás jövendöléséről. A jövendőlés második része ismét azt a napot hozza fel, de már nem a pusztulás napjaként, hanem a vigasztalás és a bátorítás alkalmaként. Itt időben visszalép a próféta annak a nagy és végső győzelemnek az előzményeihez, mert a végső győzelem nem ajándékként hullik az ölébe, még maga csak várakozik, hanem meg kell harcolnia érte a népnek, de ez a küzdelem reményteli. Erőfeszítést kíván, de eredményes lesz. Isten tehát együttműködést kínál, illetve kínál föl a népnek, és azt követeli tőle. Isten tehát nem a népet akarja elvetni, de a népe helyet sem akar tenni az ellenség ellen. Nem hagyja magára a küzdelemben Izraelt, de neki kell megküzdenie. Együtt kell tehát küzdeniük, és ezért lesz eredményes ez a közös harc. A nép részéről ez a harc nem elsősorban karcsörtető háborúskodás, hanem lelki küzdelem önmagukkal. Hiszen a büntetés azért éri őket, mert lagymatag lett a vallásosságuk, engedtek a pogány hatásoknak, és csak megszokásból, nem pedig igazi szeretetből forrásoztak az imák és az áldozatok, az Isten tisztelet külsőségei. Ilyen szempontból kétféle módon is értelmezhető a felszólítás, ne lankadjon kezed. Ha a háborúskodásra gondolunk, akkor nyilván a kitartó és álhatatos, meghátrálás nélküli küzdelemre értendő. Ha viszont a belső megújulásként értelmezzük a harcot, akkor nyilván az égre emelt, imádkozó kezeket kell értenünk rajta. Ez a kép emlékeztet minket Mózes imájára a pusztai vándorlás idején, amikor az amalekíták támadták meg a népet. Az égre emelt karokkal imádkozó Mózes szerzett valójában győzelmet az ellenség fölött, bár az ő lankadó karjait Áronnak és Húrnak kellett emelnie. De a kitárt karok és az ima győzelmet hozott. Akkor is az Úr volt az erős szabadító, és ugyanezt ígéri most is Izrael Istene népének. A részlet utolsó sora ismét verses forma, és Isten örömét festi le. Az ismétléssel mutatja ki, mekkora az Isten öröme a megtért és megőrzött népén. Más fordítás még nagyobb emóciót fejez ki azzal, hogy nem csak örvendezésről beszél, hanem elhallgatásról is. Úgy mutatja, hogy akkora Isten öröme és felindulása, hogy nem tudja, kiáltson-e vagy hallgasson. Így fordítják, örül majd rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez neked. Szinte látjuk, amint örömtől elakad Isten szava, könnyek gyűlnek a szemébe és keresi, hogy milyen kifejezéseket használjon. Felidézi ezt Szent Pálnak az Úr Jézus idéző szavait, nagyobb öröm adni, mint kapni. De az Úr Jézus példabeszédében szereplő, kicsit meglepő kijelentést is megmagyarázza, jobban örülnek a mennyben egy megtérő bűnösnek, mint 99 igaznak. Ami pedig a jövendőlés adventi vonatkozását illeti, nyilvánvaló, hogy azért került ez a részlet a liturgiába, mert egybe cseng a találkozás örömével. Azzal az ujjongással, ahogyan a magzat keresztelő János fogadta a megfogant emberséget fölvevő Istent. Igaz, ott az ember ujjongásáról van szó, itt viszont Isten örömét festi le a próféta. De mindez figyelmeztetés számunkra. Nem csak számunkra nagy dolog, hogy Isten közénk lép és a megváltásunkra siet. Ha szabad emberileg így fogalmazni, Isten sem hagyja hidegen, hogy megmenti a legnagyszerűbb teremtményét, a saját képére alkotott embert. Madács gondolataival azonosulva mondhatnánk, hogy a gonosz mindenképpen el akarta rontani Isten megelégedett örömét, amit a teremtés befejezésekor érzett, látta Isten, hogy mindaz, amit alkotott, nagyon jó. Az irítség, hogy Krisztusban teremtett mindent, és ez a Krisztus az emberséget is magára akarja venni, ármánykodásra indította a gonoszt. De Isten, kimutatva végtelen bölcsességét, amely felülmúl minden gonoszságot, módot talál az ember megmentésére. Igaz, ez a próbálkozás a gonosz részéről nem egyetlen mozzanat, hanem egy folyamatos igyekezet a teremtés óta. De ugyanígy az Isten megváltói akarata sem egyetlentett, hanem állandó folyamat az emberiség életében. Ebből jut nekünk életünk minden pillanatában bőséges kegyelem. A karácsony tehát nem csupán egyetlen eseményre való emlékezés, hanem Isten akaratának állandó megvalósulása az életünkben. A fiú megszületése ugyan egyetlen esemény volt, de a lelkünkben való megjelenése folyamat. Ennek ad új lendületet minden egyes adventi nap. Amen.
Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázta a nap evangéliumát.